Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
A globális klímaváltozás egyik legfontosabb problémája a vízhiány, főleg a sivatagos, melegebb országokban, de máshol is. Miközben hát ugye ott van az a paradoxon, hogy a tengerben végtelen mennyiségben van víz, csak az ugye sós víz, ami nem iható és nem használható a mezőgazdaságban. Ezt a nehéz kérdést meg lehet-e oldani? Úgy tűnik, hogy most van egy új technológia, ami jó hír, mert ezzel talán meg lehet oldani a globális vízhiányt. Erről lesz szó, Ciprus példáján fogjuk bemutatni Kántor Endre barátommal, hogy esetleg lehetséges-e a globális vízhiányt a tengervíz tisztításával megoldani. Ez következik ebben az epizódban.
A mostani beszélgetés apropója az egyrészt Ciprus, másrészt pedig a víz, mégpedig azért, mert hogy nemrég jöttél haza Ciprusról, ahol pont a víz kérdését, illetve még az offshore kérdését is tanulmányoztad. Hát ez a másik, ez megér majd egy külön adást.
Igen, az, hogy Oroszország ukrajnai inváziója hogyan érintette Ciprust offshore-ilag, ugye tudva levő, hogy ott rettentő sok orosz offshore pénz volt, illetve a Brexit hogyan érintette, hiszen a britekkel hasonló kapcsolatuk van. Azt szerintem majd egy külön adásban dolgozzuk fel, mert ez egy nagyon bonyolult és önmagában is érdekes kérdés. Engem most sokkal jobban izgatott a víz kérdése, mert hogy Ciprus az az Európai Uniós ország, amelyik az elmúlt 20-30 évben nagyon sokszor élte át azt, hogy vízhiány van a szigeten. Ugye ez egy olyan ország, ami, hát hogyha ránéz valaki a térképre, gyakorlatilag, hát őszintén szóval a Közel-Keleten van, tehát annak ellen, hogy egy Európai Uniós ország, ugye ez délre van Törökországtól, iszonyú közel van Libanonhoz, Egyiptomhoz, Izraelhez, tehát ez tulajdonképpen egy közel-keleti ország. Azt hiszem, hogy az a tábla, amin fekszik, ez tulajdonképpen Ázsiához tartozik, csak azért tartjuk Európának Ciprust, mert görögök lakták, és hogy ezért így kulturálisan Európához soroljuk, de ez tulajdonképpen egy közel-keleti ország, de közben Európai Uniós ország, és ezért nagyon jó.
Meg nagyon komoly hagyományai vannak, ugye például a briteket említetted, hogyha az ember Ciprusra látogat, akkor több városban azért előjönnek azok a kicsit Máltához hasonló érzések.
Brit birodalom része volt, előtte a Velencei birodalomhoz is kötődött, tehát hogy persze az ottománhoz is, tehát hogy vannak ilyen európai kötődései erősen, de hogy nagyon jól demonstrálja azt a problémát, ami tulajdonképpen a Közel-Keletnek is egy problémája, meg a világ nagy részének egy problémája, tudva levőleg, hogy el fog fogyni a víz, és hogy mit csináljunk azzal, hogyha nem lehet mezőgazdaságot öntözéssel művelni, nem lesz ivóvíz. Tehát az egyik, a globális klímaváltozásnak az egyik nagy kihívása, az tulajdonképpen a víz kérdése, és azt hiszem, hogy ez a térség elég jól illusztrálja, hogy egyébként szerintem megoldható a kérdés, tehát én elég optimistán jöttem.
Hát az érdekes, mert hogy ez nem egy új keletű dolog, és hogyha valaki beleolvas Ciprusnak a történetébe, akkor elég gyakori például a vízkorlátozás is, annak ellenére, hogy van egy nagy folyójuk, ami nem jut eszembe a neve, a valami P betűs. Minden esetre, hogy én azt még régebbről úgy emlékszem, hogy vízkorlátozásokat szoktak bevezetni, főleg a nyári nagyon meleg időszakokban, ezekbe az ilyen hegyi víztározókba próbálnak mindent terelni.
Pontosan ez történik, tehát ugye van a Tródosz hegység Cipruson, és onnan ugye a víz összezúdult tulajdonképpen ilyen mesterségesen létrehozott víztározókba, és ugye régen az volt a megoldás, hogy ezekbe a víztározókba tárolták a szigetnek az összes vizét, és hogyha éppen volt eső, akkor ezek a víztározók megteltek, akkor nem volt probléma, de hogyha hosszú időn keresztül nem volt eső, akkor tényleg az volt, amit mondtál, hogy vízkorlátozást kellett bevezetni, és hát importálni kellett vizet, tehát hogy már ugye ott tartottak, hogy...
Hát azért az nem egyszerű. jelentő?
Olajtankerekkel hozták Görögországból a vizet egy bizonyos ponton, tehát hogy nagyon-nagyon kritikussá vált a helyzet, és ugye az egész térségben az a probléma, hogy régen ezek az országok gyakorlatilag az esővíztől fügtek. Tehát ha volt eső, akkor oké volt, de ha véletlenül egy-két év szárazabb volt, akkor kritikussá vált a helyzet. Na, az a jó hír, hogy ez tulajdonképpen megváltozott, és amiért megváltozott, az a tengeri víznek a lepárlása. Tehát, hogy amit én itt most megértettem, és ez szerintem egy irtozatosan fontos dolog, mert én általában nem vagyok techno-optimista. Tehát kezdjük azzal, hogy ezek az ilyen technológiai megoldások a klímaváltozásra, ezek az esetek többségében nem működnek. Ugye erre elég sok könyv van már, meg feldolgozás tanulmányok arra, hogy az ilyenek, mint a fúziós reaktor, meg a klíma megváltoztatása azzal, hogy ezüstöt lövünk a levegőbe, és akkor esőt csinálunk meg.
Hát nem csak esőt, hanem ugye kén, ez a legújabb. Kén. Ugye a Pinatubo kitörése után megfigyelték azt, hogy hogyan változtatja meg a világ éghajlatát, az, hogyha bizonyos mennyiségű kén kerül a légkörbe.
Hosszú listája van ezeknek az ilyen techno-optimista megoldásoknak.
Ezt úgy hívják, hogy geoengineering.
Geoengineering.
Csak sikerült.
Geoengineering, de hát ezek tulajdonképpen, ezt úgy szoktuk nevezni, hogy ez a techno-optimizmusnak a kategóriája. Az ugye az a mondás, hogy ha az ember hozta létre a klímaváltozást, akkor az ember létre tud olyan technológiákat is hozni, amelyekkel ezeket megoldja. Na most ezek az esetek túlnyomó többségében nem működnek. De pont itt a víznél azt hiszem, engem meggyőztek arról, hogy van egy olyan technológia, amelyik megoldást tud jelenteni. Nyilván nem korlátlanul, nem mindenre. És ez a technológia, ez a tengeri víznek a lepárlása, amire korábban is voltak technológiai megoldások, de azok nem voltak túl hatékonyak energia szempontjából. De hogy ugye itt az is egy probléma, és szerintem erről is érdemes lesz majd itt beszélgetnünk, hogy a népesedés is okozta azt, hogy ekkora válság van. Tehát, hogy a Ciprus, amikor a britek ott voltak, akkor ez egy körülbelül félmilliós ország volt. Törökök, görögök vegyesen lakták, meg ilyen maronita. Ez egy nagyon furcsa ilyen.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Közel-keleti eredetű, de ez egy kisebbség volt, de ez összesen ezek kitettek nagyjából 500 000. Na most már körülbelül 500 000 Ciprus, és ez csak egy megháromszorozódás, de abba belegondolunk, hogy mondjuk Szíria, ami ugye körülbelül egy 4 milliós ország volt a II. Világháború után, és ez megnőtt 22 milliósra. Tehát ha valaki abba belegondol, hogy miért tört ki a szíriai háború, ennek már elég jól dokumentáltan az egyik oka, hogy ugye a klímaváltozás miatt visszaszorult a művelhető földterületek része, tehát nem volt elég víz, egyre kevesebbet lehetett művelni, sivatagosodott az ország, de közben 4 millióról 22-re nőtt. Jordánia lakossága körülbelül 1 millióról 10 millióra emelkedett. Izrael lakossága, ugye amikor az államot megalapították, körülbelül 1-2 millióan voltak, ma 10 millióan vannak. Tehát a térség, nem is szólva mondjuk Egyiptomról, tehát a térség összes országa írtózatosan nagy növekedés, és ebből a szempontból még Ciprus azzal, hogy mondjuk meg 3-4-szereződött, még nem is a legdurvább, ennél sokkal-sokkal nagyobb növekedések vannak, tehát kevesebb vízzel sokkal több embert kell itatni, meg számára élelmiszer termelni, ez volt a kihívás, és ez sokáig csak az esővízzel lehetett megoldani, és szerintem majd beszéljünk a következő részben arról, hogy ezt technológiailag hogyan próbálták megoldani, hogyan nem tudták megoldani, és szerintem hogyan lehetne megoldani, és mi kellene ahhoz, hogy ez működjön.
Ez érdekes, amit mondtál, tehát itt nézegettem pont az adatokat. 2007-ben volt egy nagy népszámlálás, akkor a ciprusi köztársaságnak majdnem 800 000 lakója volt, és egyébként pedig nagy számú volt ugye a török bevándorlók.
Igen, az
száma.
A probléma, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hányan laknak a szigeten, mert ugye van a görög rész, ahol tudjuk, de a másik oldalon ugye vannak a őslakos törökök, akik eredetileg is ott laktak a szigeten, vagy legalábbis sok száz éve, és ugye oda a török, tehát Isztambul, az Ankara betelepített még kb. 200 ezer törököt, akit ugye a görögök nem ismernek el ottani lakosnak, plusz lakik még a szigeten ugye egy csomó nyugdíjas brit, egy csomó orosz, aki ugye a háború elől oda menekült, és ott él, egy csomó ukrán, aki szintén a háború elől oda menekült, aztán pakisztáni, nigériai bevándorlók, akik ott dolgoznak. Tehát igazából senki nem tudja, hogy hányan laknak a szigeten.
Ez mindig jól kezdődik, igen. Víz az kevés van, de nem tudjuk, hogy hányan vagyunk.
Víz kevés van, de nagyságrendileg egy ilyen másfél millióra satszolják most már Ciprusnak. Ezzel is egy kis ország, tehát azért alapvetően ez még egy Szlovéniát se ér el, egy ilyen balti méretű ország. De hát ugye ahhoz képest, hogy mondjuk mondom, kevesebb, mint 500 000 voltak a brit gyarmati időben, ahhoz képest ez így is egy háromszorozódás, és ez is az, hogy megháromszorozódott az ország, is kevés ahhoz képest, hogy mondjuk mondom, egy Szíria mondjuk 4-ről 22-re. Egyiptomi adat nincs a fejemben, de hát ott is durva népességrobbanás volt.
Jó, a következő részben akkor ezzel folytatjuk. Ciprusról, illetve a vízgazdálkodásról beszélgetünk. Témánk tehát Ciprus, azon belül pedig, vagy Cipruson keresztül a vízgazdálkodás. Ez a fajta technológia, amit láttál most, voltál Cipruson, ez tényleg annyira meggyőző, hiszen ha igen, akkor elég sok országnak jelenthet egy kiutat, ahol pont ugyanez a probléma, hogy nincs elég természetes víz, a klímaváltozás hőösszeg növekedés miatt nincs, a meleg miatt az esővíz nem elég, folyók nincsenek, tározókban kevés a víz, a tenger viszont ott van.
Igen, tehát hogy hagyományosan ugye az volt a technológia, hogy a hegyekbe leesett az eső, a hegyekből aláhult, és valahol egy tóban, vagy egy mesterséges tározóban az összegyűlt, és annyit lehetett használni, amennyi eső esett. Ha nem esett sok eső, akkor baj volt. Ugye ez Ciprus esetében mesterséges tározók, Izrael esetében a Galilei tó, amiből egyébként az izraeliek ástak egy 130 kilométeres ilyen vízzel vezető kanál is, tehát hogy ezt kevesen tudják, de az egyik első projektje az izraeli államnak az az volt, hogy egészen Tel Avivig meg le a Negevig levitték a vizet északról, ahol esett az eső, tehát ilyenekre kényszerülnek száraz országok, hogy ilyen a nagyon esős helyekről elvigyék a vizet baromi hosszúra, rengeteg munkával ilyen, és hát ugye ez veszélyes, mert hát hogyha egyszer kontaminálódik egy ilyen tároló, akkor ott baj van. Most ugye a következő technológia az volt, ugye nyilván mindenki gondolt rá, hogy hát ott a tenger, egy csomó országnak van tengere, csak ugye az a probléma, hogy túl sós a víz. És a hagyományos lepárlási módok azok ugye alapvetően úgy működtek, hogy fölmelegítjük a vizet, a víz lecsapódik valahol, erre nagyon szofisztikált technológiák voltak, mert újra hasznosították azt a hőt, tehát ebben nem akarok belemenni.
Persze kinyerték a sót, akkor azt is lehetett vele értékesíteni.
Sót is lehetett hasznosítani, igen. Pontosan, tehát hogy erre megszületett, csak ez nagyon-nagyon energiahatékonytalan volt, és nem lehetett igazán nagy méretekben csinálni, tehát nem volt rá egy igazán jó hatékony technológia. Voltak ilyen telepek, de ez alapvetően csak egy kis részét oldotta meg a vízbek. Ugye az a víz, amit onnan kinyertek, az nem volt feltétlenül jó, nem tudtak inni, stb. A következő technológia az volt, hogy a szennyvíz újrahasznosítása. Ez ugye működik nagyon nagy arányban Szingapúrban, tehát Szingapúrban gyakorlatilag szinte 100%-át a szennyvíznek újra tisztítják, és ezt mezőgazdasági öntözésre lehet jól használni. Inni is egyébként, tehát Szingapúrban van olyan ásványvíz, ami szennyvízből visszanyert, és meg kellett győzni a szingapúri embereket, hogy igyák meg azt.
Hát szerintem nem csak a szín, mindenkit meg kell győzni ebben.
De
az
meg lehetett, és is.
Legfeljebb az űrhajósok azok, akik ezt így jobban veszik ezt az akadályt.
De elfogadták a szingapúriak, és isszák. Izraelben arra hasznosítják, hogy mezőgazdasági területeket, és Cipruson is, tehát Cipruson is ma már ugye iszonyatosan fontos, hogy Ha vizet egyszer felhasználtuk, akkor az ne úgy, ahogy van, kerüljön bele a tengerbe, hanem hát azt lehet tisztítani, és akkor azzal mondjuk öntözni lehet mezőgazdasági területeket. Ez a második technológia. De ez is igazából egy takarékosság, tehát hogy ezekkel még mindig ott tartunk, hogy a leesett csapadékvizet tudjuk csak hasznosítani.
Hát igen, ez egy ilyen recycling, vagy...
Egyfajta recycling, igen. Így van. És akkor ugye az igazán nagy áttörést az úgynevezett reverse osmózis technológiája hozza, ami egyszerűen fogalmazva egy membrán, amire rávezetik nagyon nagy nyomással a tengervizet, és ez a membrán, ez olyan picike kis pórusokból áll, hogy a víz részecskéket átengedi, a só részecskéket pedig kiszűri. És ez a technológia is létezik már jó ideje, csak az a probléma, hogy a tengerben mindenfajta mikroorganizmusok vannak, amik rátelepedtek erre a membránra, és hát ott bedugították tulajdonképpen a membránt. És most ugye azt találták ki egy új technológia, relatíve új, most már jó pár éve működik, hogy valami fajta palakkövekkel, én nem vagyok ennek nyilván technológiailag szakértője, de amit megértettem, hogy ilyen palakkövekkel szűrik a tengervizet, mielőtt erre a membránra ráengednék, és ez kiszűri ezeket a mikroorganizmusokat, és már olyan víz megy rá a membránra, amiben már nem tudnak rátapadni ezeket.
Hát nyilván akkor nem kell annyiszor cserélni, mert így is előbb-utóbb használhatatlanná válik, vagy tisztítani kell valamilyen módon, de lényeg az, hogy akkor sokkal kevésbé.
Azt olvastam, hogy pár évente kell cserélni ezt a membránt ezzel a palás technológiával. Lényeg az, hogy nagyjából ilyen hát egy nagy férfi ember méretű, átmérőjű csővel rávezetik irtózatosan nagy nyomással a tengervizet egy palán keresztül a membránra, aminek a másik oldalán ugye olyan víz van, ami használható öntözésre, tisztítással akár ivóvíz is lehet, és a többi részét, a sós részét pedig visszavezetik a tengerbe. És a tengervíz rengeteg van, ezért igazából ez csak annak a kérdése, hogy hány ilyen erőművet építesz, vagy hány ilyen művet, tisztító művet építesz, és hát ugye ma már az a helyzet, ugye Izraelben az volt, hogy a Galilei tónak a vizét a Jordán folyó vitte le, és ugye elkezdett kiszáradni a holtenger, mert eltérítették a vizet a másik irányba, a jordániai oldalon nem volt elég víz, és mióta vannak ezek a vízerőművek, ezek a tengeri nem lepárló, hanem szűrő művek, azóta gyakorlatilag nagyjából egy ilyen negyedét ma már Izrael vízellátásának ezek a lepárló művek, és ezt a technológiát használja Ciprus is. Tehát itt van egy együttműködés a földközi tengeri országok között, és ma már Cipruson is ilyen típusú szűrő erőművek vannak. A Jordán folyóba egyébként vissza lehetett vezetni a vizet, tehát megint föl lehet tölteni a holtengert, és ezt a vizet ezt lehet használni öntözésre. Cipruson, Izraelben, olyan hát országokban,
igen, a legfontosabb ugye a mezőgazdaság. Az ivóvíz egy dolog, de a mezőgazdasági felhasználás és minden egyéb felhasználás.
Hát és akkor marad
fontos.
Az ivóvíz, tehát hogyha ezt elkezded mezőgazdaságra használni, akkor ugye az effektív csapadékot, mert valamennyi víz azért minden évben esik, azt meg tudod ivóvízként hasznosítani.
Egyébként ezt a fordított ozmózist a borászatban már régóta alkalmazzák, nagyon jó dolgokat lehet csinálni belőle. Például édes bort lehet készíteni olyan szőlőből, ami nem feltétlenül hozná ezt a szintet.
Hogy mit szősz ki belőle?
Ez egy kicsit bonyibb sztori, de az a lényeg, hogyha nem elég a szőlőnek a musttartalmának, a mustfokának az, hogy édesbor legyen a végeredmény, mert különben például beerjed az egész, és alkohollá válik, akkor egy ilyen megoldással meg lehet oldani, hogy ez ne történjen meg. De ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ez tényleg azoknak az országoknak, akik közel vannak, akár Libanon, Egyiptom, Izrael, nagyon fontos technológia lehet. Ezzel folytatjuk, és nyilván akkor egy kicsit még Ciprusban megnézzük azt, hogy hát hogyan lábaltak ki abból a, mikor volt 2010-es évek elején, vagy 2009 környékén, amikor recesszióba fordult a gazdaság, tehát azért ez is egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire forog mondjuk az egész gazdasága és a társadalma a víz kérdése körül.
Abszolút.
Ciprusról beszélgetünk, és azzal kezdtük, hogy a vízgazdálkodás mennyire fontos. Ez mit jelent egyébként az országnak, hogyha ezt meg tudják oldani?
Tehát ez azt jelenti, hogyha egy olyan ország vagy, ami közel van a tengerhez, akkor gyakorlatilag korlátlanul van víz, ha ezzel a reverse osmosissal tudod tisztítani. Ma de kezdetekben ezt még gázzal hajtották ezeket, tehát mondtam, hogy nagy nyomással kell rányomni a membránra, de egyre inkább abban gondolkodnak, hogy ugye a tenger mozgásának is van energiája, tehát a tenger mozgás az ilyen hullámenergiát hasznosítva gyakorlatilag zöld módon lehet tisztítani a tenger, tehát hogy magának a tengernek az energiájának a felhasználásával a sót kiveszed a tengerből, hasznosítod a vizét. Ugye ez kardinális kérdés egy olyan országnál, mint Ciprus, hiszen ugye ott két dolog ment, az offshore, amiről mondtuk, hogy majd beszélünk, illetve a turizmus, tehát ez egy elképesztően turizmus-centrikus ország.
Hát és ne felejtsük el, hogy mondjuk egy turista mit vár el, ugye sokan találkozhattak már, akik hotelekben szállnak meg világszerte olyan feliratokkal és kérésekkel, hogy spóroljanak a vízzel, spóroljanak a törölközővel például az emberek, és szerintem a tudatosabbak azt is meg is teszik. Tehát most nem kell neked minden nap egy új törölköző, meg az a luxus érzés, de ettől függetlenül mondjuk egy hotel, ami mondjuk szolgáltat, mondjuk spa szolgáltatást, és ellát egy csomó embert, borzasztó sok vizet használ fel.
Meg kaja, tehát hogy a legnagyobb felhasználó az ugye az élelmiszer termelés, hiszen ezek a turisták, ezek minden nap esznek minden új, tehát egy 1,5 millió emberről beszéltünk, mint lakos, de ugye ezt tegyük hozzá, hogy oda sok-sok millió turista érkezik, tehát azoknak is kell reggeli, ebédet, vacsorát főzni, írtozatosan meleg van, tehát rengeteg vizet iszol, ugye azért mész Ciprusra, meg a hasonló országokon, mert szép a növényzet, tehát ugye pálmafák vannak, leanderek vannak, ezeket locsolni kell, ezek maguktól nem lesznek olyan gyönyörűek, tehát az, hogy ez egy zöld sziget legyen, ne egy kopár sziget, hogy tud élelmezni a turistákat, és hát mondjuk legyen mit uszoda, hogyha kell. Ez kardinális kérdés az, hogy megfelelő vízellátás legyen, és ezt csak az esővízzel nem tudod megoldani, ellenben, hogyha mondom zöld energiával mondjuk ki tudod a tengerből szedni a vizet, és gyakorlatilag végtelen mennyiségben rendelkezésedre áll a víz, akkor ez egy fenntarthatóbb, nem, sok más szempontból nem az, tehát ugye ezért ne áruljunk olyan dolgokat.
Hát ezt akartam mondani, hogy te általában szkeptikus típusú
hát
ember vagy.
Persze, a turizmus így is borzalmas, tehát ugye az, hogy repülünk, repülővel megyünk oda, buszokkal közlekedünk, légkondikat használnak a turisták, tehát hogy ez így is egy fenntarthatatlan iparág, én nem azt akarom mondani, hogy ettől ez fenntartható lesz, csak azt mondom, hogy az az ország, amelyik igazából turizmusból akar megélni, azt meg tudja tenni, de hát ugye a közel-keleten nagyon sok országnak ennél sokkal-sokkal égetőbb kérdés, tehát gyakorlatilag a helyi lakosság víz ellátását egy Jordániában, egy Egyiptomban gyakorlatilag szomjan halnak az emberek, tehát nem is, hogy Afrikában, tehát nem az a kérdés, hogy a turizmus tudod-e működtetni egy Szomáliában még lejjebb.
Hát jó, nyilván, és ezt nem lehet mondjuk ez az almakörte összehasonlítás, de értem, hogy a globálisan nézve az egész helyzetet, ezeket meg kell oldani minél gyorsabban.
Persze, hiszen... tehát hogy nem azt akarom mondani, hogy fenntarthatóvá válik a turizmus, vagy hogy ez egy jó, meg az, hogy mondjuk egyre több ember turistáskodik. Pont a múltkor néztem, hogy körülbelül egy ilyen 2 milliárd ember körül van most már, aki turistáskodik, tehát 8 milliárd fölött vagyunk a Földön, és egy ilyen 1,5-2 milliárd ember turistáskodik. 2012-ben a kínaiak váltak a legnagyobb turista nemzetté egyébként, az amerikai.
Újabb jó pont a kínaiak számláján.
Addig az amerikaiak, utána a kínaiak, de hát ugye mi európaiak is rengeteget turistáskodunk, tehát hogy mi se vagyunk túlságosan, de hát ugye 6 milliárd ember nem nagyon turistáskodik, tehát hogy ez is mutatja, hogy mennyire egyenlőtlen dolog. A turizmus nem egy fenntartható dolog, ez világos, de hogy ennél tágabban gondolkodván, tehát ugye és Ciprus példáját hoztuk, ahol a turizmus a kulcskérdés, de hát ugye a világ nagy részén nem az, hanem az, hogy effektíven mondjuk ne halljanak, szomjan az emberek. És hogyha létezik egy olyan technológia, legalábbis a tengerhez közel, amelyik mondjuk el tud tartani sok milliós lakosságot vízzel, mondjuk mezőgazdasági termeléshez hozzá tud járulni, azért ez szerintem egy irtózatosan nagy, hogy mondjam, örömhír, mert hogy az egyik nagy félelem a globális klímaváltozással kapcsolatosan az pontosan az, hogy nem lesz elég víz ezeken területeken, nem tudunk öntözni, nem tudunk itatni embereket. Tehát, hogy itt sokszor nem a turizmus a kérdés, hanem az életben maradás.
Szerintem is azt akartam kérdezni, amikor azt mondtam, hogy általában véve szkeptikus ember vagy, hanem az, hogy viszonylag pozitív tapasztalattal jöttél haza ennek a technológiának a kapcsán, és én azt vettem észre rajtad, hogy te azért kevésszer vagy annyira optimista, tehát hogy azért elég meggyőző kellett, hogy legyen ez a dolog.
Igen, mert azt gondolom, hogy alapvetően nagy baj van, tehát hogy a klímaváltozás ez egy iszonyatosan nagy problémát fog okozni, de ezen belül az egyik legfontosabb problémánk az a víz kérdése lesz. Rengeteg más minden van, tehát ugye amikor azt mondom, hogy mezőgazdasági területet tudunk öntözni, ugye ott továbbra is probléma, hogy azt műtrágyával fogjuk előállítani, a műtrágya az rendkívül.
Igen, vagy mennyire monokulturális, tehát egymás után jön ez egy dominó elvszerűen
az nem azt egész. Akarom mondani, és ugye itt nagyon fontos szerintem a túlnépesedés, tehát ugye ez továbbra is az van, hogy nem szabad túlnépesedni, tehát hogy már messze nem abban kéne lennünk, hogy növeljük a világ népességét. Ezeknek az országoknak csökkentenie kéne a népességét, nem pedig növelnie, mert oké, az örömhír, hogy mondjuk szomjan nem halunk, meg van víz a mezőgazdaságra, de ha ez a mezőgazdaság, ez továbbra is műtrágyával működik, már pedig nem tudunk ennyi embert műtrágya nélkül élelmezni. Ugye van egy számolás, hogyha műtrágyát nem használna az emberiség, akkor körülbelül egy ilyen 3-4 milliárd embert tudnánk csak eltartani, tehát a felét annak, ahányan most vagyunk, és ugye 10 milliárd fölé fogunk az ENSZ szerint emelkedni. Tehát, hogy továbbra is nagy baj van, csak azt mondom, hogy legalább egy valamire létezik olyan technológia, amennyivel, ha meg tudunk menteni pár millió embert a szomjanhalástól, akkor azt mondom, hogy ennek örülnünk kell, hogy legalább valami van. Továbbra se váltam techno-optimistává, meg nem gondolom, hogy ne lenne a klímaváltozás égtelenül nagy baj. Csak örüljön az ember, hogyha néha talál valamit.
Persze, nyilvánvaló. Közben ugye említetted a mezőgazdaságot, említetted meg a turizmus, mint mind a kettő dolog, ami nagyon... És én nézegettem közben itt az adatokat a gazdasági ágazatoknál, és azt írják, hogy a ciprusi iparnak a jelentősebb ágazatai az élelmiszeripar. Hát ez ugye nem csak a mezőgazdaság, hanem az élelmiszeripar maga is. A feldolgozás hát, is olyva, elképesztő.
Halumi sajt, igen, persze.
De és elképesztő vízigényes ez is. Akkor ott van a cementgyártás, ami szintén, és a ruházati ipart említik még, megmondom őszintén, ez nekem meglepő, de lehet, hogy a török közelség miatt nem is annyira, minden esetre a ruházati ipar szintén azok közé, az iparágak közé tartozik, ami rendkívül vízigényes.
Ja, és hát Ciprus esetében a GDP-nek kb. 20% a turizmus, Horvátország esetében láttam olyan becsléseket, hogy a harmada a GDP-nek turizmus. Tehát bizonyos országoknál ez kardinális kérdés, és hogyha mondjuk erdőtüzek vannak, nincs elég víz, vízkorlátozás van, akkor ez azt is jelenti, hogy ezeknek az országoknak egy nagyon nagy része nem tud megélni.
Oké, Ciprusról beszélgettünk, és a ciprusi gazdaság kapcsán a vízgazdálkodásról, a klímaváltozás hatására, ugye ez egyre égető probléma sok területen, ezzel folytatjuk. Ha abban gondolkodunk, hogy Ciprusnak a gazdasága mennyire állt fel, a 2009-es recesszió, ami, és ugye a turizmusnak a drasztikus lecsökkenése, az komolyan látszott. Utána gondolom a Covid ugyanezt hozta, és hát a pénzcsapokat pedig ugye elzárták azzal, hogy nemzetközileg elég sok szankciók vannak az orosz pénzekre vonatkozóan. Tehát itt azért, sőt, mi több, az orosz turizmus is valószínűleg egy az egybe a földbe állt, ami szerintem ebből a turizmusból, amit itt említettél, elég jelentős része volt.
Érdekes módon ez nem állt a földbe, mert hogy nagyon sok orosz vásárolt magának.
Ja, értem.
Területet, meg házat Cipruson, tehát hogy ez nem úgy működött. Az oroszok annyira gazdagok, legalábbis az a része, aki ugye utazik, hogy nem úgy utazik, mint a magyarok, hogy charterjárattal megy egy all you can eat ilyen szállodába, hanem szépen megvesz magának egy tengerparti kis területet, ott épít magának egy villát, és akkor ott tölti a nyarat, vagy ott teniszezget. És nagyon-nagyon sok orosznak van, Famagusta környékén, Pafos környékén, ilyen háza, az orosz jelenlét érezhető, tehát ha valaki Ciprusra megy, mindenhol ki van írva oroszul. ez szerintem többször, mint törökül, tehát hogy mivel török őslakosság mellett, ugye több száz éves török jelenlét ellenére több orosz felirattal találkozik az ember, mint törökkel. Vagy nem, ott vannak az oroszok, meg egy csomó mindenki ugye azt csinálja, hogy világszerte próbálja kibekkelni ezt az időszakot, amikor ugye Oroszország elszigetelődik, ezért nagyon sok orosszal találkozik világszerte az ember, ott vannak Pattaján, ott vannak Marbellán, ott vannak Cipruson, ahol házaik vannak, ahova régebben jártak, nem akarnak bemenni a hadseregbe, nem akarnak otthon lenni, ukránok dettó, tehát hogy egy csomó mindenki próbál.
Na az érdekes helyzet lehet egyébként.
Igen, és nem tudtam igazából ennek utána járni, tehát nagyon kíváncsi voltam, hogy mi van akkor, hogyha ukránok és oroszok találkoznak az utcán, de nem igazán tudtam erről. A helyiek nem tudtak megmondani, hogy mi történik, és meg megfigyelni se nagyon tudtam, tehát azt láttam, hogy az oroszok inkább egymás között vannak, az ukránok egymás között. Talán az volt az érzésem, hogy elkerülik egymást, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mi ott a viszonyuk egymáshoz, az is lehet, hogy mindenféle, tehát simán lehet, hogy nagyon sok fajta orosz van, aki szimpatizál Putyinnal, meg olyan is, aki nem.
De ez politikailag azért egy eléggé, hogy is mondjam, pengeillen táncolás a ciprusi kormányzattól. Hát Európai Uniós országként azért valahol...
Ők neki... nagyon orosz pártiak voltak, tehát azért, mert ugye oda rengeteg orosz befektetés ment, orosz offshore korábban, és a közvélemény kutatások szerint ez megfordult. Tehát, hogy az orosz inváziót ezt nem fogadta el a ciprusi társadalom nagy része. Beszélgettem ott helyi újságírókkal, akik azt mondták, hogy teljesen egyértelműen maga ellen fordította Putyin a ciprusi társadalmat ezzel. Elszigetelődött Oroszország, ez rosszat tesz a ciprusi gazdaságnak is, nem tetszik a ciprusiaknak, amit a Putyin csinál. De hát ugye mit tudsz Cipruson csinálni? Tehát ugye az eredeti kérdésedre, hogy milyen gazdaságot lehet ott csinálni, hát ugye nem akarsz nehézipart csinálni. Ez egy csomó mediterrán országnak a problémája, Görögországnak is a problémája, Dél-Olaszországnak. Olyan gyönyörű tájod van, ugye egy Szardínián, vagy egy görög szigeteken, egy Mikonoszon, egy Cipruson. Nem akarsz nehéz ipart csinálni. Tehát amit meg tudnak csinálni a németek mondjuk a Ruhrvidéken, vagy Stuttgartban, vagy mit tudom én, meg tudnak csinálni egy csomó részén a világnak nehézipar, acélipar. Tehát ezeket nem akarod ezekre a térségekbe bevinni. A könnyűipar nagy része elment a harmadik világba, tehát ma már könnyűipart nagyon nehéz csinálni Európában. Mi marad, és akkor ugye gyakorlatilag szinte természetesen automatikusan szakosodtak a turizmus mediterrán agróra ezek a mediterrán térségek, amiből egyébként jól megélnek, tehát hogy mindenkinek relatíve van valami fajta biznisze ott, kiadja a házát,
Készíti a sajtot. Viccesen hangzik egyébként ez, de azt hiszem, talán a második legnagyobb exportcikke az olajbogyó után a sajt.
Halumi sajt, úgyhogy,
úgyhogy annyira, tehát tényleg jelentős része.
Fetát, ők halumit. De bárki, tehát hogyha mondjam, ebből azért nagyon sok mindenki meg tud élni. Olívaolaj, export, de hát a helyi szolgáltatások, egy autókölcsönző, egy fodrász is meg tud élni, egy étterem is meg tud élni. Hát ugye ezt látja Horvátországban is az ember máshol is, hogy ezek
nem olyan rosszak egyébként, hogy nézegettem, hogy milyen gazdasági mutatói vannak az országnak. Az egyfőre jutó GDP a 42.500 dollár körül van.
Ebben jól lehet élni. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a mediterrán térség, ugye eleve jó az időjárás, kellemes az élet, van egy stabil, ha nincsen valami nagy baj, tehát ugye, ha mondjuk van egy Covid, az persze beüt, hogyha a gazdasági világválságban az beüt, mert akkor nagyon kevesen jönnek, de alapvetően jól megy a világgazdaság, jól megy az európai gazdaság, akkor ebből évről évre meg tudsz élni ebben a térségben elég tisztességes.
Egész érdekes. Az infláció az 2022. októberében mért infláció az 8,7% volt, úgyhogy ezzel szerintem...
Olyan árak vannak, mint Magyarországon. Tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogyha ma valaki Ciprusra megy, mondjuk akárcsak turistaként, gyakorlatilag tök ugyanazokkal az árakkal találkozik, mint Magyarország.
Közben ugyanebben a hónapban a jegybanki alapkamat 2% volt, ami szintén egy érdekes adalék, hogyha így hasonlítgatni akarjuk magunkat, meg 35% SZJA. ez még hozzá tartozik.
Ugye az jegybanki alapkamatot Frankfurt határozza meg, tehát hogy ott ugye euró
igen,
van.
Tehát euró zónához tartozik. Oké, tehát nagyon nagy részben a gazdasága a vízre, illetve a turizmusra, de azon belül, hogy az egyik nyersanyag, ami fontos hozzá, az a víz, erre alapoz. Milyen jövőkép körvonalazódik szerinted? Mennyire fenntartható az, ami most jelenleg van Cipruson?
Hát ugye nagy kérdés náluk az, hogy lesz-e újraegyesítése a szigetnek, szerintem nem lesz, tehát ugye megoldhatatlan problémát jelent, ez a török rész, ez csontszegény, tehát így látszik, hogy mondjuk Nikoszia keleti része abból él, hogy átjárnak Nikoszia nyugati részéből a turisták.
De ugye gyakorlatilag ott a határon van.
Hát elfoglalták a fővárosnak az érdekesebb részét, tehát a bazárig tartottak a harcok, és a bazár meg az érdekesebb rész az átkerült a török oldalra, a görög oldalon nem annyira sok minden van, ezért aki elmegy oda, az átmegy a másik oldalra, ott elkölt egy kis pénzt, és ez egy csontszegény város abból él, hogy átjárnak oda a turisták. Ez már önmagában mutatja, hogy igazából ugye ez egy olyan térség, amit senki nem ismer el Törökországon kívül, a világ összes országa ignorálja, hogy ők léteznek. Miközben azt mondják, hogy ők egy független állam, de hát ugye török Vodafone van ott, török lira a fizetőeszköz, kín vannak a török zászlók, meg az Atatürk fejek, szóval senki nem veszik komolyan, hogy ez tényleg egy független állam. Nincs igazából önálló gazdasága, tehát az a rész fenntarthatatlan. Ugyanakkor hivatalosan egész Ciprus az EU-ban van, tehát hogy ezt kevesen tudják, de hivatalosan az egész sziget az EU-ban van, és az ottani török őslakosság, vagy hát sok száz éve ott lakók, ők EU-s állampolgárok is, csak nem tudják ugye ezeket a jogokat élvezni, lévén, hogy ugye olyan részénél vannak a szigetnek, ahova az EU-nak a joghatósága nem terjed ki, mert hogy a görög köztársaság joghatósága sem terjed ki, ezért az EU-é sem. Tehát gyakorlatilag nincs diplomácia elismerése, semmilyen jogszabályot nem érvényes. Ez egy egészen faramuci helyzet.
Hát nem... ugye ez a báb állam, ez a mi is a hivatalos, vagy észak-ciprusi török köztársaság, ami ezen a zöld vonalon túl igen, van, ez az ENSZ ütköző zóna, ami lényegében igen. Az elfoglalt területeket jelöli.
Így van, és hát ugye hivatalosan ők is benn vannak az EU-ban, de gyakorlatilag meg ennek semmilyen hatása nincsen az ottani gazdaságra, mert nem érvényes az Aki Communautaire, az a közösségi joganyag, mert hogy nem tudja érvényesíteni egy el nem ismert ország, nem lehet érvényesíteni, a másik része a szigetnek meg nem tudja érvényesíteni, és nem is nagyon néz ki úgy, hogy ebből valaha lesz bármifajta újraegyesítés, úgyhogy ez egy elég meghatározó tényező. Hosszabb távon meg azt gondolom, hogy az a kérdés, amit majd egyszer egy másik adásban kéne megbeszéljük, az offshore, ami meghatározó, tehát hogy ez egy nagyon nagy részben arról szól Ciprus, hogy főleg orosz oligarchák odahordták a pénzüket, hogy
hát,
biztonságban legyenek.
Volt ott magyar is azért.
Magyar is bekerült, persze. De dominánsan orosz. Tehát ugye az a nagy érdekesebb adat, hogy Oroszországban a legnagyobb befektető az apró pici Ciprus volt, és ugye eznek az a magyarázata, hogy az oligarchák, akik fél tették Putyintól a pénzüket, oda vitték a pénzüket, de igen, tehát hogy nagyon sok fajta oligarha vagy gazdag ember oda mentette a pénzét, és hát ugye a Brexit is érintette őket, erről majd megint fogunk külön beszélni, tehát ugye alapvetően itt nem nagyon van más turizmus és offshore és pénzügyi szolgáltatások, és én azt nem is nagyon látok más jövőt Ciprusnak. Szerintem relatíve jól megvannak, tehát hogy igazából nagy baj most már nincsen, most, hogy a víz kérdése egy kicsit rendőrül.
Hát egyelőre, ugye majd meglátjuk, hogy mennyire működnek.
De hát ez egy nagyon volatilis térség. Tehát, hogy ezt ugye tegyük hozzá, hogy mondjuk ugye az, hogy mondjuk homokviharok vannak Ciprusban, az nem kis részben azért van a szakértők szerint, mert mondjuk az szíriai háborúban a tankok felszántották a sivatagot. Tehát a sivatagnak van egy kemény felső rétege, amit a tankok felszántottak, és az a por most már gyakorlatilag rendszeresen megy át Ciprusra a széllel. Ilyen összefüggések vannak a világ klímájában, vagy ugye amikor európai emberek eljárnak mondjuk Jordániába, Egyiptomba, ilyen helyekre, ilyen bagikkal, ilyen kvadókkal a igen. Sivatagba járni, nem tudják, hogy felszántják vele a sivatagot, és homokviharokat okoznak.
Hát rengeteg témát érintettünk, amiről majd beszélünk részletesebben. Ebben az adásban most ennyi fért. Cipruson keresztül néztük meg azt, hogy milyen fenntartható módja van a víz tengervíz tisztításának, és azt fel lehet később használni mezőgazdasági, vagy akár fogyasztásra is. Úgyhogy egy nagyon érdekes, remélhetőleg jól beváló technológiáról beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, Zoli.
Köszi szépen, sziasztok!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.